kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írt a Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az unió évente frissíti a listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. Orbán Viktor a moszkvai látogatását követően levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, egy ukrán lap, a Evropejska Pravda szerezte ezt meg. A miniszterelnök a levélben egyrészt leszögezte, a látogatás alatt nem tett semmilyen javaslatot és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Unió nevében, és az ezzel ellentétes állítások alaptalanok. A levélben az áll, a kormányfő véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne megfontolni egy olyan tűzszünetet, amely nem szolgálna az ukrán erők rejtett átcsoportosítását. Emellett Moszkva kész a véleménycserére a Kína és Brazília által felvetett békejavaslattal kapcsolatban is. A versenyképességi tanácsülésének legfőbb célja egy új európai versenyképességi paktum előkészítése volt, amely a Magyar Uniós Elnökség egyik fő prioritása, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A tervek szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnök az ősz folyamán terjeszti az Európai Tanács elé, tette hozzá Nagy Márton. Pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési irányait, mondta el a tárcavezető. A tervezéseket mielőbb el kell kezdeni, hogy 2032-ben megnyílhasson a hármas terminál, ismertette Nagy Márton. A légi kikötő óvatos becsléssel is elérheti az évi 20 milliós utasforgalmat az évtized végére, ha megvalósulnak a fejlesztések. A Wizz Air bejelentette, hogy a debreceni nemzetközi repülőtéren állomásozó repülőgépét Budapestre helyezi át. Az áttelepítésre október 27-én kerül sor, így a nyári menetrendet nem érinti a változás. Az utasoknak Debrecenből továbbra is elérhetőek lesznek a légitársaság járatai Burgaszba, Larnakába, Londonba és Rómába. Indoklással azt írták, a lépéssel a Wizz Air konszolidálja működését a budapesti repülőtéren, a gép áttelepítésével hosszú távon képes lesz növelni forgalmát és a járatok számát. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3%-kal csökkent. Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be, hívta fel a figyelmet az adatokra reagálva a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az olyan intézkedések, mint az online árfigyelőrendszer, élénk kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon. Az Európai Bizottság szerint indokolt, túlzott deficit eljárást indítani Magyarország és 6 másik tagállam ellen. Az erről szóló hivatalos javaslatot a bizottság közleménye szerint már be is nyújtották az Európai Tanácsnak. Hazánk mellett Belgium, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország és Szlovákia esetében tartja indokoltnak az EB az eljárás megindítását a költségvetési helyzetük és a kilátásaik alapján. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt 3 hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült, összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, előzőleg a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben bevezette a naparányos számlázási rendszert. Megduplázta a kormány a NAV által kiszabható pénzbüntetési tételeket, augusztus 1-től vette észre a hvg.hu a legfrissebb magyar közlönyben. A sima mulasztási bírság tetőértéke természetes személyek esetében az eddigi 200 ezerről 400 ezer forintra ugrik, míg a nem természetes személy adózóknál 500 ezerről 1 millióra. Ha valaki be nem jelentett munkaerőt foglalkoztat, azt mostantól az eddigi 1 millió helyett 2 millió forintig lehet büntetni. Ugyanekkora tételre számíthat az is, aki a számladási vagy az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget. Mások mellett az Agrárminisztérium szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott. Minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészeti ágazatot, amelyet jelentősen sújtanak az unióba érkező ázsiai importméz hatásai, hangsúlyozták. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Lilium Fi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban Mikó István rendezésében és szereplésével.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szecsődi Péter ceglédi plébános beszél a jegyes oktatásról. Felvételünk a Boldván megtartott ökumenikus lelkész találkozón készült.
Mint római katolikus pap, celebs életet élek, és ezért a házasságról személyes, saját életemben nincs. Családban éltem persze, és a szüleimmel, testvéreimmel együtt, és ott nyilván megéltük a családot, de utána aztán egy másfajta életmódot élek. Érdekes volt ezzel kapcsolatban, jegyes pár pontosabban, amikor befejeztük az oktatást, a beszélgetést, én nem is szívesen nevezem ezt oktatásnak, tehát a jegyes beszélgetéseket, mikor befejeztük fél év után, akkor addigra már persze nagyon jó kapcsolat alakult ki a csoport tagjaival, és hangosan a csoportban mondta, hogy hát atya, mikor először elkezdtük, akkor úgy jöttem ide, hogy mit tud nekem mondani egy katolikus papa házasságról? Hát soha nem tudta, hogy mi az. Hát beszélő arról, amit nem csinál. És most, hogy vége van az oktatásnak, hát én megköszönöm, mondta ő, mert olyasmiket hallottam, amit soha házas emberektől, családos emberektől nem hallottam. És aztán persze el is mondtam neki, hogy ez természetes, hogy így van. És ennek az oka az, hogy te felnőttél egy családba, van néhány ismerősöd, akik szintén családba élnek, és onnan valamiféle információt, tapasztalatot begyűjtesz. Ezek általában konkrét tapasztalatok, amit tele van alapvetően hibás következtetésekkel, megállapításokkal, és ebből te levonsz egy valamilyen képet a házasságról, meg családról, meg a másik emberről, minden. Én viszont egészen másként élem ezt meg. Én nagyon mélyről ismerek sok száz családot. nem egyet, kettőt, ahogy te. Én a családoknak, a házaspároknak a százait belülről ismerem. Azért, mert olyan kapcsolat alakul ki, ahol ők föltárják a belső életüket. És én ebből a sok-sok házasságból, családból látom azt, hogy mi és hogyan működik. És ezért te tényleg bizonyos értelemben szűkebb merítést kapsz, mint amit én kapok, és amit én tudok aztán továbbadni. És hát ennek a tapasztalatát mondanám el nektek, amit a jegyes oktatásban, beszélgetésekben felhasználunk. Ami számomra legfontosabb volt, az az, hogy a házasság és a család az az emberiségnek, a társadalomnak az alapja is és a jövője is. És nyilván nekem, aki Isten arra küldött, hogy segítsem az embereket, az Isten igéjével és az Isten terve szerint vezessem őket, segítsek nekik Isten útján járni. Hát nekem elsőrendű feladatom az, hogy olyan házasságok legyenek, olyan családok alakuljanak, amik Isten terve szerintiek. És mivel a család és a házasság az a jövőnek az alapja, a következő generációknak, vagyis mondhatnám azt, hogy az egész társadalomnak meghatározója, hogy milyen emberek jönnek ebből ki, ezért számomra a család, a házasság az alapvető. Enélkül semmit nem tudok tenni. Én hiába hirdettem az igét akármilyen bölcsen és okosan, hogyha olyan emberek ülnek ott, akik a legelemibb emberi közösséget nem képesek megvalósítani normálisan. Hát előbb legyünk emberek, előbb legyünk normális emberek, aztán majd Isten kegyelmével leszünk többek is. Tehát a jegyes oktatás és a házasságra készítés számomra ezért nem csak hogy fontos, hanem ha a legnagyobb kudarcaim voltak is, mert hát nyilván mindig vannak, mert nem mindenki azzal jön oda, hogy ő most pozitívan akar változni, nem mindig sikertörténet, de akkor is, hogyha bármi történik, nem fáradtam ebbe bele, hogy mindent beleadni, mindent megpróbálni, hogy azokat az értékeket, ami az Isten terve, hogy ebből minél több valósuljon meg bennük. Mert ez maradandó gyümölcs, ennek van értelme. A párok, ti is tudjátok, hogy ahány annyi féle, és ebből a világból jönnek, ebből a világból. Milyen a társadalmunk, milyen az embereknek az egymásról alkotott véleménye, kapcsolatrendszerek, a házasságról alkotott vélemény, egyáltalán az elkötelezettségnek a teljes elvesztése, hiánya. Ezek mind-mind a mai társadalomnak és az egyéneknek a állapota, és így jönnek oda. Ráadásul vallásilag meglehetősen nagyok a különbségek. Előzetes ismeretek, és mi mindig csoportosan készültünk. Egyénileg is foglalkozok, hogyha valaki olyankor jelentkezik, amikor már a csoport elindult, de mindig csoportosan készültünk. És az első alkalmak azok igazából nem is tartalmiak, már is nem úgy, hogy tételes témákat beszélünk meg, hanem az eleje az, hogy a csoport összeálljon. Egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki köztem és köztük. És ennek nagyon fontos összetevője a befogadó csoport. A befogadó csoport azok, akik a közösségnek a tagjai, ezek mindig házas emberek, házaspárok, általában fiatalok, azért, hogy ne azt gondolják, hogy hát az öregek akarnak nekünk valamit adni. Nem, ezek fiatal házasok, akik Istenben elkötelezett, és mégis azért tapasztalattal is rendelkezők, akik először feladatuk az, hogy az egységet létrehozzák ebbe a csoportba, a bizalmi légkört, hogy itt nem leülünk és hallgatunk, hanem itt részesei vagyunk egy közös ügynek, egy közös tartalomnak, és ahhoz mindegyikünknek hozzá kell tenni egy kicsit a maga dolgát. Nyilván, hogy van, aki a témát hozza, van, aki megmagyarázza, és mi pedig a kérdéseinkkel, a meglátásainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy egy-egy témát minél mélyebben tudjunk körbejárni. Ennek a bizalmi légkörnek a megléte tulajdonképpen a feltétel annak, hogy az egész milyen sikerrel fog járni. Mert volt olyan eset is, hogy egy-két pár a csoportból érezhetően ők semmit nem akartak. Muszáj végigcsinálni, végig is csinálja, de szinte duzzogva ülték végig a fél éves, mert általában ez egy ilyen fél éves januártól júniusig tartó együttlét, hetente egy alkalommal, egy ilyen másfél órás együttlét, de ő idegen testként ült ott, és nagyon nehéz. Míg a többiekre is hat ez a passzív, szinte ellenálló légkör. De hogyha kialakul a bizalmi légkör, akkor szinte fantasztikus gyümölcsei teremnek ennek. És mivel vallásilag nagyon-nagyon nagy a különbség, a szórás a jelenlévők, van olyan, hogy az egész mindkét pár nagyon messziről jön, éppen csak meg vannak keresztelve. Van, ahol az egyiknek mélyebb kapcsolata van valamelyik egyházzal, közösséggel. Van, hogy mind a kettő, sőt, van olyan is, hogy nagyon-nagyon mélyen elkötelezettek. Itt én az ifjúsági csoportból együtt készülnek, találkozni, az valami egészen más. Ott mind a kettő Krisztusban él, egészen másként kell velük foglalkozni. Most, mikor ebből egy csoport lesz, hát akkor ez nagyon nagy szórás. Ezért el kell kezdenünk minden esetben, és erre meghívjuk azok, akik közelebb vannak Istenhez, meghívjuk, hogy ők segítsenek ebbe be a létükkel, a hozzászólásaikkal, és elindulunk a katekumenális úton, Isten megismerése, megszeretése, hogy miért fontos az, hogy mi onnan indítsuk el a dolgot, hogy Isten teremtményei vagyunk, és ő rólunk valamit már elgondolt, ő rólunk már a teremtésben valamit meghatározott. Tehát mi most nem kell elkezdjük kitalálni a dolgokat, sem a házasságot nem kell kitalálni, sem egymást nem kell, sem önmagunkat, semmit nem kell kitalálni. Egyszerűen meg kell ismerni, hogy az az Isten, aki megteremtett minket, az milyennek teremtett. Mi az ő terve? Hogy legalább ne fuseráljuk el azt, amit az Isten jól megalkotott, hanem próbáljuk visszaformálni magunkat arra, ami az Isten terve, mert akkor van identitásunk, akkor vagyunk azok, amiknek lennünk kell. Egyénileg is, és közösségileg is, vagyis a házasságban is, hogy azt értsük meg, hogy ő mit akar, ő mire teremtett. És hogyha ezt megértjük, hogy a teremtő Isten az, akinek ez a rólunk alkotott terve erre teremtett, akkor onnan kezdve csak egy dolgunk van, hogy ezt megvalósítsuk. Ráadásul, és ez majdnem azt mondom, hogy fölismerés egyik másik számára, ugyanis az Istent, meg egyházat, meg mindent úgy értékelnek, mint ami teher, nyűg, ami megerőszakolja az embert. Szóval rengeteg sok buta dolog, gondolat és zavar van a fejekben. Mikor rádöbbennek arra, hogy Isten mindent azért tett, hogy mi boldogok legyünk, mert szeret. Mert Isten a szeretet. És hogyha én a szeretet Istenre rátalálok, és tőle értem meg, hogy mi az én identitásom, azonosságom is, mi az, ami az én boldogságom útja, akkor onnantól kezdve egészen másként kezdtek figyelni. Onnantól kezdve nem az volt a kérdés, hogy amit mondok, az igaz vagy nem, mert gyakorlatilag állandóan egy folyamatos visszacsatolás és kapcsolat az Isten terve és a mi életünk között. Onnantól kezdve elindul a társaság egy együtt haladás útján, együtt keresés útján. És onnantól kezdve ez az egész 6 hónapnak vagy 5 hónapnak legalább a felét kiteszi, hogy ezt az egész kérdést mindegyikünkben, a legtávolabbban is valahogy kerüljön a helyére. Mert innentől kezdve lehet a házasságról beszélni. Az, amiért tulajdonképpen ide jöttetek. De hogyha ez az elején nincs a helyére téve, akkor ez szétesik, nincs az a kötél, ami ezt összetartaná a témákat, az igazságokat, a feltételeket, és sok-sok mindent, ami a jó házassághoz, a boldog házassághoz kell. És ennek a nyomán aztán haladunk tovább azon az úton, hogyha Isten megteremtett, egyébként az első téma az, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán biztosan van Isten. Mi az, hogy biztos van Isten? Azért, mert hiszed? Nem azért van, mert hiszed. Ha nem hiszed, akkor is van. Az, hogy te hiszel, az nem hoz létre semmit. Nem azért van valami, mert hiszed, vagy nem hiszed. Isten van. Ő az objektív van. ez is mire rá döbbennek. Alig-alig van olyan, amikor az elején megkérdezem tőlük, hogy vagytok az Isten kérdéssel, hiszel, nem hiszel, akkor majdnem mindegyik azt mondja, hogy hiszel. Hisz. És akkor kérdezem, hogy miért? Mert úgy érzem. Rendben van. És hogyha nem úgy éreznéd, akkor nincs. Hogy van ez? És Isten van, vagy te hiszed? Vagy te érzed? Nem. Ez nem érzem múlik, hogy te érzed, hiszed, nem hiszed. Honnan tudjuk, hogy biztos van? Megint ez egy olyan fölismerés számukra, amikor rádöbbennek, hogy ja, tényleg. Hát akkor az egészhez másként kell hozzáállni. Na, így fölépítve, nem véletlen, hogy elég hosszan tart ez az egész, mire összerázódik, a Jézus Krisztuson keresztül eljutunk a megváltáshoz, Isten végtelen szeretetéhez, ami kiárad Jézus Krisztusba. Ezek mind-mind olyan témák, amiket a szívükre kell tenni, és hát ebben mondom, nagyon sokat segít, hogyha van egy olyan úgynevezett befogadó közösség, egy-két, esetleg három házas pár, akik folyamatosan ott vannak velünk. Tehát nem az, hogy ő egy-egy témát eljön és lead, nem, ők végig kísérnek az egész időszak alatt azért, hogy ők a családot képviselik, amiben a többiek fölnőnek. És aztán utána térünk rá a házasságra. De ekkor már, mire ide eljutunk, addigra már, amit én házasság definícióként szoktam nekik mondani, ami nyilván a Bibliában ilyen definíció nincs, viszont a Biblia rengeteg megnyilatkozásai, ami a házassággal kapcsolatosak, családházasság témájával kapcsolatosak, hát rengeteg ilyen van. Ebből egy olyan definíció, ami tényleg a lényegi tartalmat hordozza, és amikor ezt elmondom nekik, akkor egy olyan reménység látszik rajtuk, mert házasságot soha senki nem szokta megfogalmazni. De definitíve szinte senki nem fogalmazza meg. Mondanak részleteket, ilyen, ez is van a házasságban, az is van, hát az, hogy szeretjük egymást, az mindegyiknél ott van. Jó, de mit, hogyan? Milyenféle szeretet az? Nagyon-nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy itt sajátos egyedi kapcsolatról van szó a házasságban, és nektek ezt kell megvalósítani. És akkor veszük ennek az elemeit sorba, és ezek nyomán tényleg olyasmire döbbennek rá, amiben életükben nem gondolkodtak. Múltkor az egyik azt mondja, hogy na, akkor most már értem apámat meg anyámat. Eddig nem értette. Nem értette, hogy miért olyanok. Miért úgy viselkednek egy-egy szituációban egymással. Azt mondja, most már értem. Tényleg így van. Annyi rádöbbenésre lehet elvezetni őket, és persze arra garancia nincs, én is tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ők mindent jól fognak csinálni. Nem, sok mindent ösztönösen csinálnak, és hiába még az is lehet, hogy az eszével még tudja is, de nem tudja átnyomni magán ezt az igazságot, és ott is az érzelmei meg az ösztönei dolgoznak, ahol nem annak kéne. Igen, hát ilyenek vagyunk, de nagyon-nagyon sokat lehet segíteni. És persze, mikor végre van így ezeknek a beszélgetéseknek, akkor igazából az utolsó beszélgetés az már csak az, hogy speciálisan Isten, aki szeret téged, a házasságban mit ad nektek? Nem egyikötöknek vagy másikotoknak, hanem mi az, amit a házasságban Isten ajándékoz nektek? Plusz. Ami túlmutat rajtad és rajtad, ami nem ti emberek vagytok, hanem ami a köztetek lévő Isten. Az egységetekben, a kölcsönös szeretetetekben megjelenő Isten. És hogyha erre tudtok figyelni, és ezt ott tartani magatok között, akkor lesztek boldogok. Hát Isten a boldogság forrása. Nem egyszerűen van, ő forrása mindennek. És hogyha a forrástól leszakadtok, akkor ne csodálkozzatok, hogy szomja haltok. A forrást mindig ott tartani, tisztán tartani. És hát ennek az eszköze, hogy ott, ahol lehet, nem mindegyik, hogy utána folyamatosan kapcsolatban maradni velük. Beépíteni őket a fiatal házasoknak a csoportjába, folyamatos találkozással. Nem probléma megbeszélés, nem probléma megoldás, nem is tanítások, hanem a közös tapasztalat segítse őket abba, hogy mindenkor megmaradjanak. Egyház közösségébe, egymás szeretetébe, és a házas közösségbe azért, mert az ad nekik egy biztonságot, hogy nincsenek kiszolgáltatva a társadalomnak, a világnak, hanem mi egyek vagyunk Istenben, és együtt tudunk haladni és egymást segíteni. Ez egy óriási nagy biztonságot ad. Tehát a házas közösség, és itt külön a fiatal házasoknak a csoportja, az rendkívül fontos, mert nem engedi, hogy szétessenek utána, hanem szépen összetartja őket, és vezeti, és jönnek azért a problémák, és azt meg lehet mindig beszélni. Úgyhogy nekem sok-sok szép kudarcuk mellett is az egyik legértékesebb tevékenységemnek tartom épp a családokkal, a házasságokkal való foglalkozást.
Kedves hallgatóink, Szecsődi Péter, Ceglédi plébánost hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a négy jogar című hangjátékának negyedik részét halljátok.
A házigazda tágas étkezőbe vezette vendégeit, ahol gazdagon terített asztal várta az ugyancsak éhes egereket. Mielőtt helyet foglaltak volna, újra nyílt az ajtó, és karcsú, kedves arcú, kecses mozgású fiatal egérkisasszony lépett be rajta. A matrózok egy pillanatra elnémultak, a kapitány udvariasan meghajolt, galléros fecó oldalba bökte Ruminit.
Hű, az angyalát!
Kedves barátaim, bemutatom a kislányomat, Johannát. Ő is velünk fog vacsorázni, mert amióta a mi jó kopjásorunk udvarában időzünk, nem is találkozott a mi fajtánkkal. Engedjék meg, hogy ő is meghallgassa beszámolójukat a hosszú útról.
Mellé ülök, ha addig élek is.
Ne strapáld magad, fecú! Szóba se áll veled. Urakhoz van ő szokva.
Édes öregem, az én modorom kifogástalan, nem úgy, mint egyeseké.
Azzal fecó kihúzta magát, és legdélcegebb járásával megindult Johanna felé. Kopjás Kornél az ablak mellett állva a kilátást mutogatta a kapitánynak és cincogi doktornak. Mire jelt adott, hogy asztalhoz lehet ülni, hogy nem, galléros fecó már élénk beszélgetésbe merült Szimati Johannával, aki időnként felnevetett, és nagy érdeklődéssel hallgatta fecó minden szavát. Természetesen a vacsoraasztalnál is egymás mellett foglaltak helyet, és az egérfiú egy pillanatra sem engedte, hogy a Johanna másik oldalára ültetett Sebestyén szóhoz jusson.
Fogalmam sincs, miről lehet ennyit beszélni.
Pszt, figyelj! Biztos vagy benne, barátom, hogy a Tükörtó sziget közelében csapott le rátok a szörnyű vihar?
Biztosíthatom, uram, hogy így van. Minket is váratlanul ért. Egérországban az a hír járja, hogy az aranytenger, amely a Hódszövetség szigeteit övezi, a világ legcsendesebb tengere.
Bizonyára nem tudjátok, hogy a hódok királya, Tükörfarkú Kasztor 3 hónapja nyomtalanul eltűnt. Helyette hódító Hodrik lépett a trónra. Tanácsadója pedig nem más, mint a Hódszövetség legnevesebb és legveszélyesebb varázslója. Ákum vákum! Tudnotok kell, hogy a szigeteinket 4 nemzet lakja. A hódok népe csak egy közülük. Mellettünk élnek még kígyók, teknős békák és az apró termetű, sebesen mozgó fénylények.
A fénylények nevét hallva Balikó Ruminira sandított.
Ez a 4 nemzet hozta létre a Hódszövetséget. Kasztor királysága idején a Hódszövetségben béke honolt. A 4 népcsoport nem zavarta egymás életét. Ám amióta Hodrik az úr, mintha megbojdult volna a nyugalom. Gonosz varázslatokról hallani úton útvélen. Hodrik várat épített a tiltott szigeten, ahová pedig senki sem tehetné be a lábát. Úgy vélem, emiatt dúlnak a szörnyű viharok is a szigeteink körül.
A kapitány épp feltette volna a kérdéseit, De Rumini nem várta meg. Gondolt egyet, felállt az asztaltól, és elindult kifelé.
Te meg hová mész?
Csak körülnézek.
Rumini kiosont a teremből, és egy folyosón találta magát. A folyosóról számtalan díszes, faragott faajtó nyílt. Rumini vállat vont, és találomra belépett az egyiken. Miután becsukódott mögötte az ajtó, óvatosan körülnézett. Meglepetésére tágas, kupolás, kerek csarnokban állt. Néhány lépést tett a terem közepe felé, ahol körben térdmagasságig érő kőpárkány futott. Olyan volt, mintha egy szépen kiépített belső medence széle volna. A kőszegélyt belülről különös levelű sás szegélyezte. Még két lépés, és Rumini világosan látta, hogy a kőpárkány valóban egy kis tavacskát határol. A karkötő enyhén égette csuklóját, és hirtelen arra gondolt, belelógatja mancsát a kristálytiszta vízbe, hát ha a hideg víz hűsíti egy kicsit. Először csak egy ujját dugta a vízbe, de mivel az kellemesen langyos volt, rögtön az egész mancsát belemártotta. Megkönnyebbülten sóhajtott fel. Nagyon jól esett a hűs borogatás.
Ereszkedj be bátran a medencémbe.
Rumini talpra szökkent, mintha kígyó marta volna meg. A sás közül jókora fej bukkant elő, aztán hatalmas páncél emelkedett ki a vízből. A kisegér most jött rá, hogy óriás termetű teknős bék alakja a kis belső tavat.
Elnézést kérek, véletlenül tévedtem ide.
Nincsenek véletlenek. Azért vetődtél ide, mert hallanod kell, amit mondani akarok.
Nem, én...
Hát persze. Gyere közelebb. Nem bántalak, fiam. Omnitudor vagyok, egyesek bölcsnek mondanak. Nincs sok időnk. Valamiért te találtál rám, tehát neked kell útmutatást adnom. Hallgass meg figyelmesen, de mindenek előtt engedd szemügyre vennem a karkötődet.
Rumini egy önkéntelen mozdulattal a háta mögé rejtette a mancsát.
Ennél kicsit bátrabbnak gondoltalak.
Rumini elszégyelte magát, és rögtön közelebb lépett.
Mutasd a karkötődet. Fontos, hogy lássam. Jelenthet jót, és jelenthet rosszat, de leginkább mindkettőt.
Rumini előre nyújtotta a mancsát, és titkon picit fohászkodott, hogy a megtermett teknős nehogy hirtelen leharapja. De Omnitudor éppen csak közelebb hajolt, és mélyen belenézett a karkötő egyik ragyogó smaragd szemébe. Egy darabig így maradt, mozdulatlanul, mintha a csillogó drága kőből akarná kiolvasni az igazságot. Aztán nagyot sóhajtott, és Ruminihoz fordult.
Attól tartok, nem vagy biztonságban, amíg ezt a karkötőt viseled. Mégis azt mondom neked, vigyázz rá nagyon.
Hát nem lesz nehéz, képtelen vagyok leszedni magamról.
Pedig azt javaslom neked, semmi szín alatt ne engedd, hogy hódító Hodrik meglássa rajtad.
Jó, majd hosszú újút veszek.
Nem elég. Ha Hodrikkal találkozol, mindenképpen le kell venned a karkötőt.
Értsd meg, hogy nem tudom. Talán ha olyan bölcs vagy, segíthetnél levarázsolni rólam.
Ezt a karkötőt egyedül te tudod levenni magadról. Hogy miként, arra neked kell rájönnöd.
Rumini dühösen rázta a fejét.
Jól vésd az emlékezetedbe a szavaimat, fiam. Semmi szín alatt ne menj a tiltott szigetre. És ne fogadj el semmit, ami onnan származik.
Miért? Mi van azon a szigeten?
Békeidőben nincs ott semmi sem. Csak három különleges forrás. Már a nevük is furcsa. Fordi, Zsibbasz és Fogvatar. De amíg nem rossz szándékkal merik a vízüket, nem okoznak bajt. Ám ha felborul a rend, a tiltott sziget rettentő veszélyessé válik. Most sajnos nehéz időket élünk.
Miért? Valójában mit csinált ez a Hodrik?
Hallottál már a Hódszövetség négy népéről. Mindegyik népnek megvan a saját drágakőből készült jogara, amely erőt és győzhetetlenséget ad nekik másokkal szemben. A királyok őrzik a jogarokat, a jogarok őrzik a békét, és ez így van rendben. Amíg minden jogar a saját népét oltalmazza, nincs mitől tartani a szövetség tagjainak. Hódító Hodrik azonban rossz tanácsokat kapott. Nem a béke őrzésére használja a királyi hódjogart, hanem arra, hogy a másik három nép jogarát megszerezze, és így uralom alá vonja a kígyók, teknős békák és fénylények népét.
És már sikerült megszereznie valamelyik jogart?
Attól tartok, igen. Felborult a rend. Viharok dúlnak az aranytengeren, és Hódrik építkezni kezdett a tiltott szigeten.
Melyik jogart szerezte meg?
Talán a kígyókét, vagy a fénylényekét. Esetleg mindkettőt.
És mi történik, ha Hódrik megszerzi az összes jogart?
Ha a jogarok egy kézbe kerülnek, felerősítik a már meglevő erőket. Hódrik minden tettét gonosz tanácsadója ákum-vákum sugallja. Hódrik nagyra törő, kegyetlen uralkodó, így minden jogar megszerzésével egyre gonoszabb és hatalomvágyóbb lesz.
Ezek szerint, ha Hódrik megszerzi mind a négy jogart, ő maga győzhetetlen lesz, ákum-vákum mindenkit el tud varázsolni, a viharon pedig többé senki nem tud átkelni. Még a szél királynő sem.
Omnitudor némán bólintott. Rumini most igazán megijedt.
Mit kell tennem?
Valamiért te viseled ezt a karkötőt. Ezért te vagy az, aki segíthet. Most menj, és ne feledd, amit mondtam. Óvakodj Hódriktól, és kerüld a tiltott szigetet.
Azzal Omnitudor alámerült a vízbe. Rumini odament az ajtóhoz, és kilépett rajta. Csodálatára azonban nem a folyosón állt. Félhomályos zugban találta magát, ahol fogasokon lógó ruhák alatt szana szétszórt ütők, labdák és kosarak hevertek. Rumini teljesen megzavarodott. Aztán újabb meglepetés érte. Hatalmas lendülettel egy vele nagyjából egyidős, ám jóval magasabb hódfiú pattant eléje. Nagy kerekfarkát ütésre emelte, de inkább kíváncsian, mint ellenségesen szemlélte a hivatlan vendéget.
Ki jönnél végre a ruhás szekrényemből?
Bocsánat, azt hittem a teknős bíka.
Jaj, csak nem Omnitudornál jártál.
Rumini megkönnyebbülten bólintott.
Az kemény lehetett. Téged is a szorzótáblával nyúzott?
Nem, komoly dolgokról beszélgettünk.
Ha komoly dolgokról beszéltetek, akkor bizonyára komoly dolgokról kellett beszélnetek. És hozzám is azért jöttél, mert dolgod van velem.
Rumini elvigyorodott. A hódfiú kíváncsian végigmérte.
Már látom, hogy egér vagy te is. Olyan, mint Johanna.
Te ismered Johannát?
Persze. Az ő papája az én papám tanácsadója. Bár többre mennék velük, ha néha tanácskozás meg kormányzás helyett jönnének velem hódfocizni. Johanna maximum kapusnak jó, bár ahhoz meg túl kicsi.
Ezek szerint te...
Kopjás Ábel vagyok. Kopjás Vég jövendő kormányzója, a matematika és történelem ismerője. Sajnos.
Rumini, hajósinas. De egyszer majd kapitány leszek.
Mindig arra vágytam, hogy hajózhassak, de a papám szerint inkább a kormányzásra kéne felkészülnöm. Azért lakik itt Omnitudor, hogy fejembe verje a sok tudományt. Gondolhatod, majd megőrülök tőle. Nem találhatnak itt. Jobb lesz, ha eltűnsz.
De merre?
A szekrényen át. A folyosón fordulj jobbra, és menj egészen a 30. ajtóig. Ott lesz az emiglő.
Örülök, hogy találkoztunk.
Rumini nem habozott, úgy tette, hogy Ábel mondta. Még egyszer egymásra mosolyogtak, aztán Rumini eltűnt a szekrényben.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini és a négy jogar című hangjátékának negyedik részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk és befejezzük a betegek kenetéről szóló elmélkedésünket. A mai alkalommal a betegek kenetének hatásait próbáljuk végigvenni a katekizmus alapján. Már beszéltünk arról, hogy a betegek kenete a Szentlélek különleges ajándéka, amely segít a gonosz kísértéseivel, a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben, és ez az a szentség, amely a bűnbocsánat irgalmát is meghozza a beteg ember számára. Az 1521-es pontja a katekizmusnak erről ír: egyesülés Krisztus szenvedésével. E szentség kegyelme által a beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensőségesebben egyesüljön az Úr szenvedésével. Bizonyos értelemben fölszentelődik arra, hogy az üdvözítő megváltó szenvedéséhez hasonulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés az eredeti bűn következménye új értelmet nyer, hangsúlyozza a katekizmus, részesedés lesz Jézus üdvözítő művében. Ugyanezt az igazságot fogalmazza meg a Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma a 319-es pontjában. Különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével, önmaga és az egész egyház javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. E szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. E szentség minden esetben fölkészíti a beteget az atyaházába vezető útra. A következő pontban pedig a katekizmus arról beszél, hogy egyházi kegyelem. Az egyházi kegyelem azt jelenti, hogy a hívők, akik a szentséget fölveszik, szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, Isten népének lelki javához járulnak hozzá. Az egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az egyház gyógyulásához és minden ember javához, akikért az egyház szenved, és Krisztus által fölajánlja magát az atyának. Vagyis a szentség közösségi vonatkozású. Az egyház közben jár a betegért, a beteg viszont közben jár az egyházért. Az 1523-as pont pedig arról beszél, hogy fölkészülés a végső átmenetre. Ha a betegek kenetét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos betegségben vagy gyöngeségben szenvednek, egészen különlegesen szól azoknak, akik a halál küszöbén állnak, olyannyira, hogy ezt az elmenők szentségének is nevezik a trienti zsinat szerint. A betegek kenete véglegessé teszi hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent megkenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatározzák. A keresztségé, amely megpecsételi bennünk az új életet, a birmálásé, amely megerősít a jelen élet küzdelmeire, és a betegek kenete, amely az atyai házba történő belépés előtti utolsó harcok erőssége. Mint ahogyan említettük már a kedves rádióhallgatóknak, az egyház újabb megfogalmazása szerint a szent útra való a keresztény embernek az utolsó szentsége. A betegek kenete mellett az egyház mindig fölajánlja az eukarisztiát, mint útra valót, mondja az 1524-es pontja a katekizmusnak. Az atyához való átmenetel e pillanatában a Krisztus testével és vérével való egyesülésnek egészen különös jelentése és fontossága van. Az örök élet magva és a föltámadás ereje az Úr szava szerint, János evangélium 6. fejezetének 54. verse, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az eukarisztia, a meghalt és föltámadott Krisztus szentsége, ekkor a halálból az életre, az e világból az atyához való átmenetel szentsége. Így módon, 1525-ös pont, miként a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia szentsége egységet alkot, melyet a keresztény beavatás szentségeinek nevezünk, elmondható, hogy a bűnbánat és a szentkenet és az eukarisztia a keresztény élet végén, amennyiben útra valót adnak, olyan egységet alkotnak, amelyet a hazatérésre fölkészítő szentségnek nevezhetünk, vagyis lezárják a zarándoklatot, a zarándoklást. Kedves rádió hallgatók, milyen fontos ez az utolsó mondat, hogy lehetőleg a betegeknél ha csak lehet, ne várjunk az utolsó pillanatig, hanem e három szentség, a bűnbocsánat szentsége, a betegek kenete és az eukarisztia egyszerre erősítse a betegeket. És most egy pár pontban összegezzük a betegek kenetéről eddig elmondottakat a katekizmus alapján. A katekizmus azzal kezdi, hogy idézi Szent Jakab apostol levelét a szentség alapításáról, beteg valaki közületek, hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal az Úr nevében, a hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja, ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. A következő pontja a katekizmusnak a szentség célja, különleges kegyelmet hozzon a keresztény ember számára, aki a súlyos betegség vagy öregség nehézségeit tapasztalja. Következő pont, a szentkenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt már a halálveszély közelébe kerülhet. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegszik, fölveheti a szentkenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik. 1529-es pont. A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a püspökök és a papok. A püspökök vagy szükség által a pap által megáldott olajat kell, hogy használják. A szentség kiszolgáltatásának lényeges része a beteg homlokának és kezének, esetleg más testrészeinek a megkenése, a latin szertartásban elegendő a homlok és a kéz megkenése. A megkenést az egyház liturgikus imája kíséri. És végül befejezésképpen az összefoglalásban ezt írja a katekizmus az 1532-es pontban, a betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai. A beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész egyház javára. Vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére. A bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni. Az egészség helyreállása pontosabban, ha ez a lélek üdvösségének javára válik, és végül fölkészülés az örök életre való átmenetre. Kedves rádió hallgatók, használjuk az Úr kegyelmét. Ne féljünk, használjuk, hogy ez az átmenet az Úrhoz minél simább, minél Isten akaratának megfelelőbb lehessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Húsz óra.